153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban Fekete Judit, a Waldorf iskola szülője és tanára is egyben. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szia Ági, köszöntelek én is, és köszöntök minden hallgatót.
Nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy közismert, hogy Kunfehértón, itt hozzánk a legközelebb, 2018-ban indult a Waldorf iskola, hosszas előkészítő munka után, és hát ennek következményeként, vagy hát gondolom minden Waldorf iskola így működik, van egy egyesület, a Kiskunhalasi Waldorf Egyesület, melynek titkára Judit, akivel beszélgetni fogunk, illetve a konkrét iskola, a Borostyán Waldorf iskola, ennek a működéséről, napjairól fogunk beszélgetni, hiszen én már hányadik évet zártátok?
Negyediket kezdjük el most, 3 évet zártunk.
Tehát a legelső osztályotok most hányadikos lesz, talán úgy könnyebben érthető.
Ők most lesznek 5-esek, és azért ez az anomália, mert ők másodikosként kezdtek nálunk.
Ez egy tényleg érdekes dolog. Nek mi az oka, hogy egyből másodikkal kezdett az induló évfolyamotok?
A szülői igény valójában az alapító szülőknél a gyermek létszám úgy adódott, hogy úgy állt össze a gyerek év életkor, hogy rögtön tudtunk indítani egy első és egy második osztályt is. Ez ritka. Waldorf iskolákban általában csak az első évet engedik, és nálunk külön engedéllyel indulhatott 2 osztály.
Készítettünk már több beszélgetést, tehát egy picit betekintettünk a Waldorf iskola működésébe, a Waldorf típusú iskolák működésébe, de azt gondolom, hogy soha nem árt ismételni, hiszen azért egy kicsit más ez az iskola típus. Ugye azt már talán sokan tudják, hogy van osztálytanító, ami azt jelenti, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy egy tanító elkezdi, és végigviszi 8 éven keresztül, és tulajdonképpen saját maga együtt is tanul a diákokkal. Nekem ez borzasztóan szimpatikus volt például, de azt gondolom, hogy a gyerekek számára is ez megnyugtató lehet. Hogyan tapasztaljátok így tulajdonképpen 3 végig tanított év után?
A gyerekek és az osztálytanítók között nagyon erős ragaszkodás tud kialakulni, úgyhogy a legtöbb Waldorf iskola arra törekszik, hogy valóban 1-től 8-ig ugyanaz az osztálytanító legyen. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez sajnos nem is sikerül, de azért az osztálytanítók szerepe annyira jelentős tud lenni, hogy a cserét is fel tudják dolgozni, és ki tudják váltani a gyerekek. És olyanra is van példa Magyarországon, hogy 8. után az osztálytanító az osztályával tovább ment egy Waldorf gimnáziumba, ahol szintén osztálytanítójuk lett, és így akkor az ottani 5 évet is, mert a Waldorf gimnázium mindig 5 éves, azt is velük csinálta osztálytanítóként.
Hihetetlen, ez már szinte azt mondja az ember, hogy sajnos a családi állapotainkat is jelzi, hogy néha a szülő nincs ennyi ideig a gyermekével, mert elválik, stb. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hiszen a biztonsága talán az elsődleges bármilyen nevelő, segítő, tanító munkában. Hát egy picit halljunk akkor rólatok. 3 év után milyen tapasztalatok vannak? El tudtatok-e indítani minden évben osztályt? Szóval, hogy működik most a Borostyán Waldorf iskola?
Hát köszönjük, most úgy látjuk, hogy jól és egyre jobban, de nyilvánvalóan minden kezdet nehéz. Nekünk is nehéz volt az első 2 év, mind anyagilag, mind pedig, hogy egy kicsit megismertessük magunkat a környékkel, és legyűrjük a téves elképzeléseket rólunk. Ezzel még azért dolgoznunk kell. Tavaly évben, tehát 20 szeptemberben az érdeklődés nagyon alacsony volt, amiatt nem tudtunk osztályt indítani. Talán ezt is meg kellett tapasztalnunk, hogy lássuk, hogy másfele kell fordulni, vagy másként kell dolgozni. Ez most olyan jól sikerült, hogy 12 fővel szeptemberben fogunk tudni osztályt indítani, ami nálunk egy nagyon jó létszám, tehát nálunk ez a 12-14, amit mi ideálisnak gondolunk egy osztályhoz.
Judit, te nagyon hitelesen tudsz mindenről mesélni, hiszen szülőként a kezdeti pillanattól kezdve, itt a beszélgetés előtt mondtad, hogy 2016-tól kezdve benne vagy a csapatban, amely hogy épül föl? Tehát ennek ugye talán nem tudja mindenki, hogy egy Waldorf iskolát tulajdonképpen a szülők hívnak életre, és a vezetői és az egyesületben szülők. Hogy működik ez a szervezet, hogy egy picit belelássunk? Nyilván ez már elhangzott, de azt gondolom, hogy ez amiatt, hogy különleges, nem árt ismételni.
Az életre hívó szülők első körben összeállnak, és jellemzően egyesületet vagy alapítványt hoznak létre, ami azt a célt szolgálja, hogy meg tudja alapítani az iskolát, és a jövőben finanszírozni tudja annak működését, hiszen ezt az egyesületnek kell előteremteni ezt az anyagi forrást. Az egyesületbe bármelyik szülő szabadon beléphet, az egyesület belső irányítása pedig úgy zajlik, hogy van egy egyesületi elnökünk, jelenleg Molnár Edina, akinek van két helyettese, és körülötte vannak a választmányi tagok, egy szűkebb kör az egyesületen belül, és a lényeges döntéseket ők hozzák meg. Választmányi tagnak bármelyik szülő jelentkezhet, és hát annyit kell róla tudni, hogy sokkal több feladat választmányi szülőként dolgozni, mint sima egyszerű tagként.
Nekem viszonylag sok ismerősömnek a gyermeke jár Waldorf iskolába Szegeden, sokfelé az országban, és hogy itt mondtad, hogy a választmányi szülőknek sok feladata van, én tudom, hogy a sima szülőknek, tehát akiknek csak a gyermeke jár az iskolába, ők is együtt tanulnak szinte a gyermekkel, tehát ez egy nagyon szép kapcsolat egyébként, mert nem csak leültetjük a leckéhez, hanem nagyon sokszor a szülők is kapnak házi feladatot. Ez egyszerre riasztó és vonzó is lehet, gondolom. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen te magad is tanítasz közel egy éve, több mint egy éve az iskolában, és nagyon érdekes, amit tanítasz, úgyhogy hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Borostyán Waldorf iskoláról szerzett ismereteinket és bővítjük.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Judittal, aki alapító tag, szülőtitkár a Kiskunhalasi Waldorf Egyesületben, illetve több mint egy éve a Borostyán Waldorf iskolában, amelyet működtetnek Kunfehérton tanár is. Ugye azt tudjuk a szerkezetből, hogy alapvetően egy osztálytanító tanár van, aki viszi a gyermekeket szerencsés esetben 8, akár még a gimnáziumi években is, de hogy hozzájuk kapcsolódnak azért segítő tanárok. Tehát ezt úgy nehéz is elképzelni, mert egy hagyományos iskolában már 5-től kezdve 12-3 tanára van a diákoknak, de hogy azért itt is vannak azért más tanárok is, és te is tudom, hogy ezen különleges tanárok egyike vagy, mesélj, mit csinálsz?
Én tanítom a gyerekeknek a Botmer mozgásórákat, ami a torna egyik formája. Ezt a fajta tornát kifejezetten a Waldorf iskolák részére dolgozta ki Botmer Gróf Rudolf Steiner, a Waldorf pedagógia alapítója kérésére. Én úgy szoktam mondani, hogy a Botmer tulajdonképpen a test és a test tudat tornája, ami megtanítja a gyerekeket arra, hogy hogyan használják minél pontosabban a saját testüket és a saját erejüket, illetve nagyon sok szociális és fejlődési folyamatban segít a gyerekeknek azt feldolgozni, azon keresztül, hogy hogyan érintik meg a társukat, vagy hogyan végeznek el egy mozgást.
Én azt gondolom, ahogy én is többször fókuszáltam, hogy mi is Botmer, ez azért annyira nem közismert, nagyon izgalmas. Mikor történt, hányas évekről beszélünk, amikor ez elindult, amikor kidolgozta ezt a mozgást?
1922-ben Stuttgartban dolgozta ki Botmer Gróf ezt a fajta mozgást, ami egy nem két perces folyamat volt, hanem körülbelül 2-3 év alatt folyamatosan együtt dolgozva a gyerekekkel. Ez a mozgás nem a nulladik évtől van, vagy nem az elsőtől, mint az euritmia, a másik különleges mozgásunk, hanem ez csak harmadikos kortól van, tehát a 9 éves korosztály alkalmas már arra, hogy elkezdjen ezzel a mozgásfajtával, ezzel a gimnasztikával tulajdonképpen dolgozni.
Mielőtt részletesen mesélsz erről, mert szerintem ez tök izgi, hogy hogy nézhet ki egy ilyen test tudatosító mozgás, ami közel 100 éves múltra tekint vissza, ami nagyon ritka, mert azért mostanában használjuk divatosan ezt a szót, hogy tudatosság, de ezek szerint azért már régen is volt. Szóval milyen mozgásokat tanulnak a Waldorf iskolában? Azt például tudom, hogy a versenysportokat nem nagyon kedvelitek és javasoljátok. Helyette milyen mozgásformákba vesznek részt a gyerekek? Milyen testi órájuk van magyarul?
Háromféle mozgásóra van nálunk. Van ugye a hagyományos testnevelés, amit az osztálytanítók tartanak a gyerekeknek. Ebben nagyon sokszor van szabad mozgás. Ez azt jelenti, hogy elmennek erdőt járni, vagy elmennek egyszerűen csak sétálni, tehát ez is benne van. Illetve van az euritmia, ami élő zongora szóra történő mozgás, ezért nagyon ritka mozgásfajta, és nagyon-nagyon kevés helyen hallani róla. Én ezt a lélektornájának szoktam nevezni, gyönyörű egyébként, nagyon-nagyon jó csinálni is, megnézni is.
Hogy kell ezt elképzelni? Tehát egy ilyen szabad tánc, nekem mondjuk van ilyen a fejemben, hogy zenére mindenki úgy táncol, ahogy szeretne, és ez egyfajta belső szabadságot ad, vagy felszabadít. Nekem ez jutott eszembe, szóval ez hogy néz ki egy ilyen euritmia óra?
Nem, ez ennél sokkal-sokkal kötöttebb. Ahogy a Waldorf pedagógiában mindenütt, itt is benne van a ritmus, és ez is egy ritmusra történő mozgás, irányított mozgás, amit az euritmia tanár vezet, és ez egy nagyon kötött mozgásforma, tehát körben állnak a gyerekek, bizonyos típusú mozdulatokat végeznek, csak ezek nagyon lágy mozdulatok. kicsit ugye lélekre hat, nem is kicsit, hanem nagyon a lélekre hat. Nagyon szeretni szokták a gyerekek.
Most hirtelen a tai chi jutott eszembe, ami szintén egy ilyen energetizáló torna, ami lágy mozgás. Okay. Nyilván annak hasonlít hozzá?
Talán a szelítségében, meg a mozdulatok ívében. Én még a balett, én azt szoktam mondani, nekem ez olyan, mint a balett és a jóga keveréke.
Hol képeznek euritmia tanárt, illetve Botmer tanárt?
Botmer tanárt azt Budapesten, vagyis hát most éppen a Solymári Központban zajlik a képzés, a Nemzetközi Botmer Képző Intézet keretei közt, tehát nem a magyar oktatási, felnőtt oktatási vagy felső oktatási rendszerben. Euritmia tanárokat pedig szintén az Euritmiai Képző Egyesületen keresztül, de náluk érdekesség például, hogy ők az utolsó évet Svájcban töltik, és Svájcban, őnekik 6 éves a képzésük, szóval nem is rövid folyamat.
Hogy nem sok lehet Magyarországon, úgy vélem.
Nem, nagyon kevés van. Euritmia tanárból és Botmer tanárból is, igen.
Hát akkor nagyon megragadjuk az alkalmat, hogy itt ül egy élő Botmer tanár előttem. Zene után folytatjuk a beszélgetést Fekete Judittal, a Borostyán Waldorf iskola tanárával, Botmer tanárával, illetve hát a magának az egyesületnek az alapító szülőjével egyben, hiszen mindkettő vagy. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk Fekete Judittal a beszélgetést a Borostyán Waldorf iskola Botmer tanárával. Aki eddig nem tartott velünk, most felkapta a fejét, hogy az mi. Akik eddig velünk voltak, tudják, hogy ez egy speciális mozgásforma, a testnevelés órák egyike mondhatni. Ugye beszéltél euritmia tanárról, aki élő zenére való mozgás, a természetes testnevelés óra, amit az osztálytanítók végeznek, és ugye a harmadik ága Botmer. Na, erről mesél nekünk, Judit, hiszen kevés is van Magyarországon, és nagyon különleges dologról van szó.
Igen, Botmer gróf fejlesztette ki, ahogy azt korábban is mondtam, és nagyon sokat segít abban, hogy a gyermekek minél előbb felismerjék a saját testük határait, és megismerjék azt a mozdulat formát, amikor a tér figyelembevételével tudnak mozogni. A Botmernek van is egy külön kifejlődött ága, amit terápiás célra használnak, ez a térdinamika. A Botmer nagyon sok képet mutat a gyerekeknek és a felnőtteknek, amikből a saját belső erőiket tudják megmozgatni a mozgáson keresztül. Különböző gimnasztikai elemeket tanítunk nekik, és gyakoroltatunk velük, amelyeknek a végrehajtása, bár nem tűnik nehéznek, de erős belső koncentrációt és önfegyelmet igényel. Így ezekkel a mozdulatokkal és azok gyakorlásával, ha tudat alatt is, de arra tanítjuk a gyerekeket, hogy minél erősebben fókuszáljanak önmagukra. És nagyon sokat játszunk velük, kifejezetten életkoruknak megfelelő játékokat. Erről van egy fantasztikus könyv is, amit Kim Payne írt, és a Gyermekeink játékai a címe, hiszen a játékokon keresztül lehet segíteni a gyerekeknek abban, hogy az egyes életkori sajátosságok közt felbukkanó akár szociális, akár pszichés problémákat kicsit feloldjuk bennük, vagy átlendítsük rajtuk. Például, amikor eljön az az időszak a fiúk és a lányok életében, hogy jaj, nem érek hozzá, mert fiú vagy lány, akkor olyan játékokat játszunk velük, ahol szükségszerű egymás nem szexuális töltetű megérintése, hiszen pont ez lenne a cél, hogy ne óckodjunk attól, hogy a vállához vagy a kezéhez hozzáérjünk egymásnak.
Akik eddig velünk tartottak, azok tudják, akik nem, azoknak most elmondjuk ismétlésképpen, hogy maga a Botmer az harmadik osztályban lép be a gyerekek életébe, itt a Waldorf iskolában. Neked saját gyermeked is gondolom jár. Ő hányadikos?
Ő most lesz ötödikes.
Hát ő akkor az elsők között indult. Ő hogyan éli át? Mit látsz rajta szülőként? Magát most maradjunk egyelőre a Botmernél.
Ő nagyon-nagyon szereti ezt a mozgást. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok egyébként, hogy Botmert tanítani nagyon könnyű, és a gyerekek nagyon szeretik. Szóval, hogyha megkérdezed nálunk a gyerekeket, akik botmereznek, hogy melyik a kedvenc órád, akkor 10-ből 9-en azt fogják mondani, hogy a Botmer, hiszen nagyon sok olyan mozgást és játékot csinálunk, ami örömöt ad, amiben jól érzik magukat, és amiben ugye a 9-10-11 évesekben tomboló rengeteg energiát ki tudják adni magukból. Úgyhogy bárki, ha bejön az én órámra, akkor javaslom a füldugót, mert a nagyon sok sikerélmény és öröm az azért hangos öröm, kúrjongatások és sikongatások. Jó dolog Botmert tanítani, és és a gyerekek is nagyon szeretik.
Benned mikor vetődött föl, hogy Botmert fogsz tanítani? Már a gyermeket kapcsán, amikor a Waldorf közelébe kerültél, vagy már előtte?
A gyermekem kapcsán, amikor a Waldorf közelébe kerültem. Ugye láttuk, hogy nagyon nagy a hiány belőle. Én ilyen kis mindent megtanulni akaró vagyok, egyébként is a Juhász Gyulán végeztem egyébként korábban, és akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt a képzést, el is kezdtem, és nagyon meg is szerettem.
Lehet erről egyébként akár videóanyagot találni, mert hogy én be nem azonnal felvetődött, hogy én látnék egy ilyen órát belülről.
Igen, a botmer.hu.
Ez gyors válasz volt.
Igen.
Említetted, hogy valamit még szeretnél mesélni erről a dologról, illetve bármit mesél, mert hogy annyira izgalmasan hangzik.
Van egy nagyon-nagyon különleges dolog a Waldorf iskolákban. A 8 osztályt végzett gyerekek közül szerintem általánosan az egyik legnagyobb élményt adja a Waldorf fiában ez, mégpedig az, hogy a 5. osztályban Waldorf olimpiát rendezünk. 5. osztályban bejön a történelem, ugye nálunk is, bár más módszerekkel tanítunk, de bejön, és elkezdenek tanulni az ókori görög birodalomról, minden szinten, biológia, földrajz, minden, illetve elkezdenek készülni az olimpiára, ugyanis minden évben, május-júniusban Magyarországon az ország összes Waldorf 5-es diákja összegyűlik egy helyen, ahol görög városállamokat alapítanak, 4 napon keresztül edzenek, és az 5. napon 8 különböző olimpiai számban megmérkőznek egymással. Ez ugye a Waldorf olimpia, ami egy nagyon-nagyon különleges és csodálatos élmény a gyerekeknek, ahol saját maguk építenek sátrat, amiben laknak, maguk készítik el a kis ruhájukat, diszkoszt vetnek, gerelyt hajítanak, nagyon különleges élmény. És mi most, ugye most leszünk 5-esek, most fogunk először erre készülni.
Ez helyileg hol szokott lenni egyébként?
Idén Verőcén és Szolnokon volt.
Az ütött szöget a fejembe, hogy én azt hallottam, nem tudom, hogy így van-e, hogy általában a Waldorf iskolában a versenyeztetést nem preferáljátok. Nyilván megvan az oka, nem bonyolázzuk körbe. Tehát, hogy itt most ez mégis egy verseny.
Igen, verseny, de a szónak nem abban az értelmében, hogy első, második, harmadik helyezés, hanem a verseny inkább arról szól, hogy önmagát mindenki legyőzi, és teljesíti az összes feladatot, hiszen minden gyerek ugyanúgy ünnepelve van, amikor megcsináltam mind a 8 számot, tehát nálunk a tolószékes gyerek is lefutja a kis maratont, idézőjelben, a saját készségeivel, amiben nagyon sokat segítenek a társai. És azt sem mondanám, hogy nincs versenyeztetés nálunk, azt tudom neked erre mondani, hogy az alsóbb évfolyamokban nem engedjük még ezt a versenyszellemet kibontakozni, de például 6. már elkezdjük tanítani a gyerekeknek például a kidobózást, ugye ahol 2 csapat áll egymással szemben, és az már igenis verseny, sőt, van 6. országos kidobó verseny is a waldorfosoknak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ahogy sok minden mást, ezt is inkább lelassítjuk és eltoljuk, de nincs megtagadva a versenyzés.
Ez jó, mert nyilván egy csomó akár téves kép is van, tehát én ilyet hallottam, hogy focizni se nagyon javasoljátok, hogy vigyék a kisgyerekeket, hát nyilván a foci az maga egy verseny. Tehát akkor tulajdonképpen nem kiírtva van a verseny, hanem csak lelassítva, és inkább úgy 6. osztálytól fölfelé.
Igen, kifejezetten, sőt, 6. osztálytól minden osztály választ magának egy olyan sportot, amit kicsit komolyabban szeretne és rendszeresebben űzni. Például ilyen lehet a floorball is, mert sok iskolában azt csinálják, van röplabda, van kézilabda, van, ahol futballoznak is egyébként. Szóval nincs kiírtva, hanem el van csúsztatva.
Ez nekem nagyon tetszik, én nagyon antiversenyszellemű vagyok. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Fekete Judittal, a Borostyán Waldorf iskola tanárával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Judittal, a Borostyán Waldorf iskola tanárával, illetve szülőjével egyben, az alapító tagok egyikével beszélgetünk. Botmer tanár vagy, ami egy nagyon különleges mozgásforma, és mondtad, hogy nagyon szerencsés vagy, mert imádják a gyerekek, és hát nyilván, ha a gyerekek szeretik, akkor a tanár is szereti tanítani. Ez egy nagyon fontos kapcsolat. Pár dologról beszélgessünk, ami talán tévhit lehet az iskolával kapcsolatban. Azt azért tudja mindenki, hogy a szülők hívják életre a Waldorf iskolát, és hogy nyilván fizetni is kell. Rá lehet-e kérdezni, hogy mennyit, hogy működik ez?
Igen, rá lehet. Azt nem mondanám, hogy fizetni kell, hanem ezt úgy mondanám, hogy szeretjük, ha a szülők fizetnek, mégpedig azért, mert ugye az Egyesület finanszírozza az iskola működését, hiszen az államtól mi erre nem kapunk pénzt. Egy támogatási szerződést szoktak kötni a szülők, ahol vállalják, hogy adományt adnak az egyesületnek. Ez az összeg, ez jelenleg az ajánlott összegünk 27 000 forint.
De ez havi összeg?
Ez havi összegről beszélünk, de ez teljesen változó lehet, ezt minden évben újraírjuk. Igazából arra van szükség, hogy az adott család felmérje a lehetőségeit, és eldöntse, hogy a következő egy évben ő hogyan tudja támogatni az egyesületet, és ezáltal az iskolát. Ha valaki azt írja be, hogy 10 000 forint, akkor 10 000 forintot fizet, ha valaki azt írja be, hogy 50 000 forint, akkor 50 000 forintot fizet. Ez teljesen változó. Az átlagra azt mondanám, hogy 27 és 30 000 forint között érkezik a szülőktől itt nálunk Kiskunhalason. De vannak olyan iskolák már az országban, ahol ez azért 80 000 forint fölött van. Ugyanakkor cserébe azt tudom mondani, hogy egyetlen egy darab iskolatáskát kell vásárolni a gyermeknek, és minden mást az iskola ad. Tehát nálunk különleges tollal írnak, különleges krétákat használnak, különleges ceruzákat és füzeteket, amit mindent az egyesület és így az iskola fizet. Tehát a szülőknek nincs tulajdonképpen ezzel semmi gondjuk.
És akkor itt ragadnám meg, hogy a szülőknek nincs vele gondjuk. Igen, ez bizonyára így van, ahogy elmondtad, de az a hiedelem is van, ami... Hát igazából egyszerre pozitív számomra, és talán egyszerre riasztó is lehet a szülők számára, hogy ugye magát az egyesületet is ők tartják fent, tehát bizony nagyon látniuk kell, hogy működhet az egyesület, és nagyon felelősségteljesen kell működjenek benne, de hogy maga például a diákokkal együtt tanulnak, és hogy nagyon sok feladata, házi feladata van a szülőknek is. Ezt most például úgy mondom, hogy az én egyik barátomnak most másodikos a kisfia, és imádja ezt, hogy együtt tanul vele. De hogy van, akit ez visszariaszthat?
Együtt tanul vele? Mármint tanul?
Nem, igen, tehát nyilván pontosítanom kell a kérdést, mert egy hagyományos iskolában ugye sokszor szülő tanulja meg a leckét, és utána ugye nem, hanem kap olyan feladatot a gyermek, amiben lesz feladata a szülőnek is. De nyilván neki szóló, már a szülőnek szóló feladat.
Ezt azért én nem mondanám olyan sűrűnek. Ott kezdődik, hogy nálunk harmadik osztályig nagyon-nagyon minimális tényleges házi feladatot kapnak a gyerekek. Elsőben egyáltalán nincs, másodikban sem. Harmadikban kezdődnek el azok a házi feladatok, amik 10-15 percet vesznek el a gyermektől. Ugyanakkor valóban sokszor van olyan feladat, amikor valamit elő kell készíteni otthon, például nálunk megtanulnak a gyerekek kötni, fiúk, lányok egyaránt, és ehhez a kötőtűt a gyermekeknek egy kis mirglivel maguknak kell kihegyezni. Nyilván a szülő segíthet otthon. Nyilván van olyan nagymama, aki besegít a kötésben, amikor összezavarodunk, hogy melyik a sima, melyik a fordított, vagy a horgolásban éppen, mert nálunk a másodikosok már megtanulnak horgolni is. A szülőházi feladatot én másként határoznám meg. Azt mondanám, hogy ahhoz, hogy az iskola megfelelően és jó minőségi körülmények között működjön, szükség van a szülők erejére és munkájára, például gondozni a kertet, ugye szerencsére hatalmas nagy zöld felületünk van, például kitakarítani minden áldott nap, például rendben tartani az osztálytermeket és a folyosókat, és ehhez van szükség a szülők házi feladatára. Ez sem olyan elborzasztó, mert ezt is vállalni kell, minden évben van egy meghatározott óraszámunk, ez jelenleg 32 óra hossza, amit minden szülő őnek egy évben le kell dolgozni. Van, aki ettől és a lelkesedéstől hajtva sokkal többet dolgozik, van, aki kevesebbet. Nálunk a Waldorf pedagógia azt mondja, hogy gyermek az iskolából például pénzhiány miatt nem maradhat ki, és abban az irányban is nagyon toleránsak vagyunk, hogyha olyan szülőink vannak, akik valóban nagyon elfoglaltak és sok a teendőjük, és nem jönnek ki annyit így ezekre a közös családi napoknak, hívjuk ezeket a munkálatos napokat, akkor ők másként segítik az iskolát.
Ha jól értem, akkor magának az iskolának a kitakarításában is egész konkrétan a szülők vállalnak részt.
Igen, az osztálytermeket napról napra a gyermekek maguk takarítják ki, és heti beosztással minden család be van osztva egy hetet és egy hétvégét egy évben, amikor nekik kell megoldani a takarítást valóban.
Ez is új információ számomra, bár az, hogy a gyerekeknek maguk kell az osztálytermet kitakarítani, ez nagyon szimpatikus, mert nem ragozom tovább, mindenki érti, miről beszélek. A kedves ismerősöm, akinek ilyen kis fiatal Waldorfos kisfia van, mesélte, hogy például neki olyan feladata is volt, hogy a koncentráció fejlesztésbe tükörmozgást kellett csinálni, a kisfia is csinálta, és hogy nekik is ez fel volt adva, és ő nem is gondolta, hogy ez teljesen rákoncentrált. Tehát, hogy ilyen jellegű feladatokat is gondolom adtok, és ennek gondolom célja van.
Igen, de ez nagyon-nagyon egyénre szabott. Ez nem általános, hogy minden gyermeknek ezt kell végezni. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kis létszámokkal működünk, és így sokkal jobban és hatékonyabban tudnánk működni az, hogy a pedagógus észrevesz olyan elmaradást, vagy esetleg olyan lassabb fejlődést, amin szükséges lenne egy kicsit többet dolgozni, és egyrészt figyel ugye erre az osztályteremben, másrészt pedig esetleg javasol a szülőknek feladatokat, amikkel tovább tudják segíteni a gyerekeket, illetve óra közben is alapból szokott differenciálni, annak függvényében, hogy milyen képességűek a gyerekek. Van, aki nehezebb feladatot kap, van, aki könnyebbet.
Befejezésül osztályozás hogyan megy nálatok? Ismétlés, hiszen erről már azért beszéltek, de azt gondolom, hogy egy ennyire gyerekcentrikus, egyénre szabott oktatásban gondolom maga az osztályozás sem sima.
Nem, nálunk csak és kizárólag szöveges értékelés van, de ez nem ez az aláhúzós rendszerű szöveges értékelés, hanem valóban minden szaktanár és az osztálytanító minden egyes epohára levetítve, amit az évben tanított, elmondja vagy leírja a szülőknek, hogy hogyan teljesített és hogy mit tanult meg a gyermek, hogy mi az, amiben erősíteni kell és mi az, amiben nagyon jól teljesített. Hiszen bár nálunk nincsen felelés és nincsen dolgozat, amiről a gyerekek tudnának, de mégis létezik, hiszen az óraközi beszélgetések és az óraközi feladatmegoldások maguk is sokszor felelések és dolgozatok, csak a gyerekek nem tudnak róla, hogy abban vesznek részt.
Judit, nagyon köszönöm mindezt, amit elmondtál. Azt gondolom, egy nagyon különleges világba tekinthettünk be. Fekete Judittal beszélgettünk, a Borostyán Waldorf iskola tanárával és szülőjével. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát kívánok a most leendő 12 gyermeknek az új tanévben is sikeres tanévet, élményeket, és nektek nagy kitartást, és örömet ebben a munkában.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek.
Fekete Judittal beszélgettünk, a Borostyán Waldorf iskola tanárával, szülőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.